Nézegettem a pólódat, fenntart.com. Fentgyőzőhöz köze van?
Igen, igen, a fenntart.com az én weboldalamnak a címe, és hát ott próbálom ugye összeszedni azokat az elég sok rétű dolgokat, amikkel foglalkozom, a fotózástól, a festészeten keresztül, mindenfélét. Többek közt azt is, hogy egyébként weboldal készítéstől is foglalkozom, úgyhogy az ilyen érdekes. Egyszerre van jelen az életemben a művészet és a, hogy is mondjam, számítógépes, meg matematikai vonal is.
Én azt akartam volna kérdezni, hogy határozod meg magad kortárs festőként? Most itt mutattál a műteremben egy csomó mindent, albumot, képeket, festeztem mindenre, ugye? Motorra, hajóra, testre, akvarell, olaj, nem tudom hányféle hordozója van a te művészetednek.
Hát igen, igen, sokféle hordozója van. Most a legfontosabb, ami leginkább kitölti a dolgokat, az az olajfestészet, sima. Egyre kevesebb teret kap a táblakép festészet, de ugye olajvászon, de ezen kívül dolgozom, még van úgy, hogy emberi bőrre is, mert van olyan projekt, amikor csinálunk olyan fotós témát, ahol nőre festünk, és akkor abból lesz aztán mondjuk egy tavasz tündér, vagy egy egyiptomi királynő, és akkor ezt így összevonjuk.
Vagy lemezborító, vagy ahogy mondtam, motorcsónak, vagy halászmúzeum, az mi ez, freskók, amiket egy Réta Majorban itt vannak? Falra festesz nagyon sokat.
A freskónak azt hívják, amikor a nedves vakolatba kerül közvetlenül a festés, ez inkább szekko, és a halászati múzeumot már másodszor újítom meg, ennek a homlokzati festését. Az első körülbelül 25 évvel ezelőtt készült. Aztán, hát ugye az idő mindig ugye kitol az ilyen kültéri falfestményekkel, úgyhogy ezeket időnként újra kell csinálni, vagy felújítani. Hát most éppen az újra csinálás történik, de ez egy óriási ilyen 40 négyzetméteres festmény, ami a múzeum végére kerül, Réti Majorba Halászati Múzeum. De aztán dolgozom, motortankokra festettem, kamion, az is egy érdekes dolog volt, egy óriási Freightliner típusú amerikai csőrös kamionra készítettem egy, hát az is egy körülbelül 30 négyzetméteres felület volt. Érdekes, hogy...
Csak addig leparkolták nálad valamit?
Hát nem, a tulajdonos az Sark Szent Mártoni volt, és neki volt egy külön garázs, hogy ezt a kamiont Amerikába vette, ilyen konténerre hozatta haza hajón, és neki ez volt az őrülete, hogy hát mindenkinek megvan a maga dílien, ő egy ilyen amerikai piros csőrös kamiont akart, csak aztán, mivel ő sokat mászkált annak idején Amerikába, kitalálta, hogy hát mindenképpen kell rá valami festés, és akkor rám gondolt, mert azelőtt meg Scaniája volt, és a Scaniájára csináltam lángokat, még jó 10 évvel előbb, és akkor megcsináltuk a Freightliner kamiont a saját garázsába, és hát óriási ilyen amerikai minták kerültek rá, mindenféle színészek, medvék, puma, meg halálvölgy.
De rengeteg mindenféle fajtát is festesz, nem csak a hordozó nagyon sokféle, meg a technika, vagy a technológia, hanem de azért az alakok, a személyek azért központi figurák az életedben, nem? Tehát ha személy van rajta, ha élő személyfotóról, aktról, nem tudom, modellről, de van Schwarzenegger vonatkozás is.
Van, igen, igen, ez egy nagyon szerencsés dolog volt. 13 éve körülbelül, mikor a válás után elkezdtem edzeni, és nem akartam annyira fizetni a terembérért, és megegyeztünk a tulajdonossal, hogy akkor inkább én festek ide valamit az edzőterembe, hogy ne legyen unalmasak a falak, és akkor ott készült néhány falfestés, Schwarzenegger is, meg mindenféle, és hát mivel ő is a közösségi médiára minden fölrakott, mindjárt felfigyelt rá a pesti edzőterem tulajdonos barátja, és akkor így kezdődött az, hogy nekem el kellett menni mindenképpen Pestre, az ő edzőtermébe is festeni, mert abba hiszek egyébként, hogy a jól végzett munka az mindig hozza a következőt, ezért kell attól függetlenül is nagyon jó megcsinálni mindent, hogy most ez nem vázi pénzért ment, hanem hogy akkor én ott edzhettem bármikor, bármennyit.
De az a pesti edzőterem, ahova Schwarzenegger, ha Pesten van, lejár, ugye?
Így van.
Tehát akkor előbb-utóbb találkozott az arcmásával.
Így van, tetszett is neki, és nagyon örültem, hogy tetszik neki. Aztán úgy alakult, hogy oda más világsztárok is mentek, és ez a gym, ez egy ilyen őrület ott a filmsztárok között. Lefotózza magát a Will Smith, ahogy Schwarzenegger portfélye előtt van, meg mögötte, amit én festettem, és akkor ez aláírásra kerül, és akkor jön legközelebb Schwarzenegger, és ő is fotózkodik. A Will Smith, csak ilyen többszörös ilyen áttételek vannak, ott mindenki van rakva, mindenféle fotókkal, mindenki mindent aláír, de ugye hát csináltunk ott egy ilyen filmes sarkot, mert ezek színészek nagyon szeretik az ilyen kis díszletszerű dolgokat, és akkor ebbe a liftbeugróba került egy Terminátor szobor, egy kedves ismerősöm által, én pedig csináltam egy ilyen Terminátor hátteret, és akkor ott volt az, azt hiszem először a film történetben, hogy együtt fotózkodott a Magyarországon forgató Henry Cavill, aki a Superman szokta játszani előtte, és a Terminátor Arnold Schwarzenegger, és akkor mögöttük meg ugye az van, amit én festettem. Ez egy jó emlék.
De egy ilyen fiatal művész, vagy közepesen fiatal művész, aki ennyiféle mindent csinál, és hát nem Budapesten él. Tényleg ez fontos, hogy nem Budapesten élsz? Az más dimenzióba helyezni a munkásságodat?
Hát nem tudom. Nem tudom, mert ugye nincs összehasonlítási alapom. Én azért tudok kiállítani bárhol, itt tudok kapcsolatot teremteni. Szerencsére a közösségi média azért lehetővé teszi azt, hogy megismertesse az ember magát mindenfelé.
Nem hátrány.
Talán nem. A pesti életnek is megvannak a maga hátrányai, ezt erről te tudnál nem, jobban
most,
mesélni.
Most Kazinc utcában mész, most lesz valami nyílt festőnap például.
Így van, pont csinálunk a Jancsó galériával egy ilyen utcai festést. Nem csak én leszek ott, hanem több más művész, nálam ismertebbek is nyilván, és ez egy jó alkalom arra, hogy az én festményeimet megismerjék, vagy akár tudjak beszélgetni olyanokkal, akikből lehet esetleg potenciális érdeklődő.
Van civil foglalkozásod, tehát van egzisztenciád, és ennyiféle mindent csinálsz. Vársz arra, hogy ebből egy másféle fajta karrier legyen? Vagy ahhoz mi kellene?
Hát nem tudom. Én azt veszem észre, hogy bár én megalkuvás nélkül igyekszem a lehető legjobb minőségbe, általam gondolt minőségbe festeni, azért a művészetben az látszik, hogy nem a okvetlen az határozza meg egy műnek az értékét, hogy milyen a festészeti minősége, hanem az, hogy milyen a marketingje. És az, hogy nekem milyen tud lenni majd a marketingem, az pont mondjuk ilyeneken is múlik, hogy mi beszélgetünk, meg olyaneken is múlik, hogy mondjuk a Schwarzeneggernél is van egy festményem, és ezt megéri a
megy jobbra-balra.
Hát ez a kamion, ez képzeld
el,
hogy ez a kamion, ez úgy járt, hogy a tulajdonos nevezte mindenféle kamion szépségversenyekre, ahol általában nyert is, aztán eladta Németországba, nagyon sokáig ott volt, ott nem tudom, hogy mennyire mozgott, de végül visszakerült Magyarországra az Alföldre, és egyszer csak ebből a kamionból lett a Fradi kamion, ami most a Fradinak a múzeumát húzkodja országszerte, és leragasztották, le van matricázva, amit festettem rá.
Ez az, mint egy ilyen régi kép, amit ezt egyszerűen tudod, lepucolnak, és akkor kiderül, hogy valami óriási mű van alatta. Még lehet, hogy egyszer ez nagy dolog lesz.
Legyen úgy, hogy ez majd, mit tudom én, tízszeresére emeli a kamion értékét, mert rajta van egy fent kép.
Mi a legnagyobb siker neked? Mert ha ennyiféle hordozó, ennyiféle technika, ennyiféle helyszín, és a felét nem, negyedét nem soroltuk föl, akkor mi az, ami neked a legfontosabb ebből az egészből? Én először egyébként teljesen véletlen találkoztam a műveiddel, egy kedves barátomnál jártam, és ott éppen dolgoztál, ott volt az irodád, és ott voltak kint a falon ezek a festmények, én így kerültem veled kapcsolatba. De neked hol van ebben az egészben a siker? Mert meg is lehetne ebből élni, hogyha nem lenne tisztes civil foglalkozás, meg mondtad ezt a matematika, számítógép, weboldal, kutyafüle. De lehetne csak önmagába, ugye maga a művészet?
Hát most szerintem azt tud megélni inkább a művészetből, aki valamilyen szinten úgy tudja marketingelni magát, hogy annyi gyűjtőt vagy galériát szerez magának, amennyi.
Tehát egyszerűen csak divatba jön valamilyen.
Valamitől divatba jön, valaki azt mondja arra, amit csinál, hogy az értékes, függetlenül attól, hogy most egyébként milyen színvonalon van festve, vagy csinálva, mondja rá valaki, aki számít a pénzes embereknek, hogy az értékes, ott értékes lesz. Hát az, hogy az én festményem az 100 000 forintot ér, vagy 10 milliót, az teljesen attól függ, hogy
mekkora hype
hogy,
van
hogy mekkora hype, és kimondja rá, hogy ez jó. És azt mondják, hogy jó, akkor azt mondtuk, ez a 10 milliót ér. Úgyhogy akkor viszont meg lehet élni belőle. De ugye vannak ilyen fokozatok, hogy kézműves termékről beszélünk, vagy műalkotásról beszélünk, vagy esetleg a múzeumi értékről beszélünk. Ugyanaz a festmény teljesen más értéket képvisel, hogyha más címke van a hátulján.
Ráadásul te azért nem is engeded el nagyon könnyen ezeket, nem? Vagy nem tudom, mert hoztam most egy csomó képet, hát itt körbe raktuk magunkat, de azt mondtad, hogy még ezen is dolgozom, majd még azt is előveszem, tehát hogy különböző folyamatok vannak, tehát azért mire aztán azt mondod, hogy na, vége van, kész van, az hosszú idő.
Az a fajta festészeti stílus, ugye én realizmus kedvelője vagyok, és nagyon sokat festek alakokat is. Ugye itt azért ezek kidolgozott képek, főleg, hogyha airbrush-sal készül, tehát a szórópisztolyos technikával, akár több napig, vagy hétig, egy olajfestmény akár hónapokig is készülhet, mire azt mondja az ember, hogy kész, hogyha ezeket a száradási időket is ugye kivárjuk, meg betartjuk, több réteg van. Egyébként én nem, amikor készen van egy festmény,
akkor
teljes könnyen el tudom engedni, és akkor az eladó, tehát valaki akarja, akkor vigye. Már engem a következők foglalkoztatnak olyankor. Amikor már készen van, akkor már nem érdekel. Addig érdekel inkább, amíg csinálom. Meg sokszor egyébként elnézegetem, és örülök neki, hogy na, ez tök jó lett. Vagy éppen bosszankodok rajta, hogyha ott van még mindig nálam egy ilyen régebbi kép, hogy fú, hát ezt miért így csináltam, miért nem. Amúgy is van, hogy neki állok, és akkor elkezdem átfesteni szívbaj nélkül, mert a mostani tudásom már teljesen más, mint amit 30 éve volt.
Pont előttem van egy Anthony Hopkins portré, vagy ez a gyönyörű fiatal lány, hogy én ezt meg nem mondanám egy méterről, hogy ez nem fotó. Az jó, ha azt gondolja valaki, hogy ez egy fotó.
Ez nagyon jó idézet jut ez a szembe, talán pont Csernus Imre, ugye ő nagyon elismert magyar festő volt, és ő mondta azt, hogy hát neki mondták, hogy miért fest úgy, mint egy fénykép. És akkor mondta, ezt, mert tudok. Tehát nagyon sok olyan festőnek mondott ember van, aki nem tud. Én tudok. De nem csak azért festek azért úgy, mert tudok, hanem ez, nekem ez a teteje a dolgoknak. Aztán most persze kísérletezgetek más dolgokkal is, hiszen mögötted is van egy olyan festményem, ahol az absztraktot kombinálom a hiperrealizmussal. Ez most foglalkoztat engem ez a téma, hogy hova lehet ezt elvinni. Ugye nagyon sokat fotózom, az aktokat is a saját fotóimról festem, és engem mindig az érdekel, hogy hol van a fény, legyen az adott témába, süssön a nap. Ha festményen süt a nap, akkor azt élvezettel nézed, azt örömmel teszed ki. A borussal.
Mondják is, hogy azok sokkal nehezebb eladni egy komor hangulatot, őszi képet, igen, fekete alakok mocorognak rajta, de az már név kell.
Valakinek ugye olyan a hangulata, hogy szereti az ilyeneket, vannak metálos szobák is, hát most mit tudjam én, hogy kinek mi az ízlése. Nagyon változó egyébként, hogy egy festmény az kit fog meg, ki az, aki érdekel. Pont a Szenegál István barátomnál voltam a múlt héten alkotótáborban, és ott is készültek egyébként ezek a festmények, amiket most elhoztam neked megmutatni, és ő is mesélte, hogy vannak olyan kuncsaftjai, pont most volt nála egy pár, akik vitték a fiúkat, hogy ő ballagásra, vagy érettségi ajándékként egy festményt akar. És mondta a Pistis, hogy ez állati ritka, hogy egy gyerek, egy 14 éves, vagy 16 éves.
Hát attól függ, honnan ballagott,
igen. Mondjuk 15 éves körül.
Az egy festmény kérjen magáról.
Nem magáról.
Ja?
Nem
magáról. A családról?
Nem a családról, hanem ő egy festményt akar ajándékba. És akkor egy szenegálisan festményt akart ajándékba, és elmentek válogatni, és mindent kiforgattak, átnéztek, ugye neki is van egy csomó képe otthon, és a végén egy olyan festménybe szeretett bele, egy olyan tetszett neki, amit már Pista elő sem akart venni a festménytárolóba, mert olyan régi volt, meg nem is tartott olyan jónak, de azt tetszett neki, tehát nem lehet tudni, hogy kinek mi akad be.
És az mondjuk egy művész életében, az, de én soha nem festettem, és nem is alkottam semmi ilyesmit, tehát nem tudom megmondani. De az mondjuk fontos, mert egy teniszversenyzőnél, hogy melyik a legértékesebb trófája, melyik volt a legnagyobb pénzdíj, mit tudom én, az számít a te életed, vagy most 100 000-ért, 50 000-ért, vagy 300 000-ért, nem tudom, hogy mennyiért mennek ezek a képek, ment el a legjobb képed, vagy a legértékesebb képed, az számít?
Vannak olyan...
Benne van az albumban, akkor ezt meg is tudod mutatni.
Egy akt például. Őt nagyon szerettem, és más is szerettem, rögtön elvitte a galériás. Ez a kép, ez nem tudom, hogy így van-e, de a galériás azt mondja, hogy 600 000-ért adta. Nyilván én nem kapok érte annyit, mert az ember, amikor a műkereskedelembe bekerül, akkor azért ott elég rendes...
Nagyon kiszolgáltatott?
Hát persze, persze. De ugyanakkor persze galériás is kiszolgáltatott.
Persze, költsége van persze.
Így van, így van.
Tehát... keretezni is kell, ezt mindig elmondják. A keret az nagyon drága. Nézem a kincsvadászokat, mindig elmondják, hogy hát a keret az kétszer annyiba kerül.
Hát igen. A keret fogjuk rá, igen. Minden. De igazából a keret az mást is jelent a galériásoknál, főleg az utazó galériáknál, mert azért neki ki kell bérelni helyszínt, rá kell dumálni az ügyfelet, hogy ez értékes dolog, amit ő meg...
Te nézze meg már csak a keret mennyibe kerül. Igen.
Meg hát persze nyilván az ügyfélnek mondjuk tetszik az adott festmény, és akkor kerülgeti, de egy ilyen aknál mondjuk pont egy csomószor mondták a galériások, hogy hát az úr az vitte volna, hát de a feleség az kinyitotta a fejét esernyő, hogy ilyen mindenféle nőket ide nem rakunk ki.
Hogy képzeld el az idős korodat? Hova akarsz eljutni a festészettel, a művészettel? Már óvatosak nem festészettel, ez sok mindent, de mondjuk én most egyszerűsítem festészettel. Szóval mi lenne a cél?
Nem tudom, nehéz megmondani, mert az ember csinálja, alkot, élvezi, benne van a flow. Egy csomó olyan művész van, akit követek ugye közösségi médián, meg elmegyek a kiállításaikra, és tetszenek, amiket ők csinálnak. Ugye ez inspirálja az embert, hogy még jobb legyen. Annak idején még Boris Vallée-t nézegettem, és ugye tudjuk, hogy az ő festészete borzasztó komoly, és nagyon sokrétű és elképesztő minőségű képeket fest. De én már akkor azt mondtam, hogy nem igaz, hogyha ő meg tudta csinálni, akkor én nem. Hát én is csak festő vagyok, meg én is egy ember, nekem is két kezem, amire tudnám én is megfesteni, és akkor ez engem nagyon izgatott. Csináltam is egyébként sok Boris Vallée képet, lemásoltam, és akkor veszi észre egyébként igazán az ember azokat a finomságokat, meg azokat a részleteket, amik vannak egy-egy festmény, meg megpróbálod lemásolni. Aha. Azt a minőséget, azt előhozni, amit ő belerak, vagy egy adott festő belerak abba a képbe, akkor azt észreveszed, hogy úristen, hát ez még itt is hogy megvan oldva. Pedig ez egy ilyen kis, kevésbé fontosnak tűnő része a képnek, és akkor ez tök jó megvan feste.
Na jó, de most kibújtál, szóval akkor mondjuk, hogy 80 évesen mi lenne neked az elismerés? Tanítanának valahol téged, ha még akkor lesznek egyáltalán egyetemek?
Nem tudom, most az a gondolatom, hogy ugye a vidéki létnek megvan az előnye talán, hogy kisebb talán a verseny. Már olyan szinten a verseny, hogy Pesten rengeteg helyen tanulhatnak a fiatalabb korosztály, vagy bárki ugye festészetet, rajzot, és most úgy tűnik, hogy belevágok majd egy olyan projektbe, hogy otthon a műtermembe fogadok majd embereket, lesz nálam egy rajzszakkör, egy heti kétszeri alkalommal a festészet, rajzolás közösen fiatalokkal vagy idősebbekkel, elég sok az érdeklődő. Azért sokan megismerik a festészetemet, a művészetemet, és akkor szeretnének tanulni tőlem. Kerestek többen is, és felnőttek is egyébként, akik szintén festenek, de ugye el vannak valamilyen szinten akadva, meg fiatalok is, igen. Székesfehérváron, Bodajkon van művészeti oktatás, ott jönnének ők, és akkor például csinálhatnánk ilyen felkészítőt, arra gondoltam, erre az iskolára. Mert a rajzoktatás az nem elegendő arra, hogy valaki egy képzőművészetibe felvételizzen. Ez persze nekem se jött össze egyébként, mert amit tanultam, azt jó részt autodidakta sajátítottam el, illetve mások segítségével ilyen rajzkörökön, mint amit én is akarok szervezni. Úgyhogy az olajfestészet is, az airbrush festészet is, tehát ez a szórópisztolyos technikás festészet is olyan, hogy erősen technikai sport, már úgy értve, hogy nagyon sok anyagismeretet igényel, nagyon sok trükk van benne, olyan finomságok, amiket ugye meg kell ismerni, és nem lehet okvetlenül csak úgy leakasztani a levegőből.
Mint egy képet.
Igen, igen.
Ha fenyőzővel valaki részletesebben akar megismerkedni, és nincs előtte ez az album, akkor hol láthatja a képeidet, a munkáidat, a műveidet?
Borzasztó szerencsés helyzetben vagyok ebből a szempontból, mert bár mindig fiatalom koromban szittem anyámékat, hogy ilyen hüle nevet adtak nekem, hogy Fent Győző, de a Fent Győző az egy olyan név, ami egyedüli a világon. Tehát nincs még egy Fent Győző, elég beírni a Google-ba, hogy Fent Győző, és akkor jönnek a közösségi oldalak, jön a fentart.com, és mindenféle helyek, ahol én ott vagyok. A művészeti szempontból Kovács Józsefnek hívnának, akkor nehezebb helyzetbe volnék, ki kéne tanulnom egy jó művész nevet, ami egyedi.
De ez így marad akkor Fent Győző.
Hát most maradok Fent Győző, igen.